Szóval a Máté evangélium a 5. rész 22. versétől olvasunk igét. Máshonnan is fogunk, még mielőtt azt gondoljátok, hogy csak a Máté szoktam olvasni. Máté evangélium a 5. rész 22. versétől olvasunk egy részt a hegyi beszédből. Jézus tanítása ez. És néhány igazságot próbál megérteni, amely az életünket gyümölcsözőbbé, áldottabbá tudja tenni, hogyha megértjük és ezt szerint élünk és járunk. Ja, még embertársad veled van az úton, ez a témánk. Máté evangélium 5. rész 22. versét, helyeteken ülve, ha van bibliátok, kövessétek, ha nincs nálatok biblia, akkor hallgassátok figyelemmel, vagy osszátok meg egymással a bibliáitokat, akik egymás mellett ültök. Én pedig azt mondom nektek, tehát Máté 5.22, hogy aki haragszik, vagyis úgy is fordíthatnánk, hogy neheztel atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atyafiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, menj el békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony, mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Több nagyon fontos igazság is van ebben a történetben, ebben a tanításban. Az első dolog, amiről szeretném együtt gondolkodnánk, az a szeretet, amely a keresztény embert szorongatja. Az a helyzet, hogy biztos többen éreztetek már olyan érzést, amikor arról volt szó itt, mint többször is, hogy hirdessük az evangéliumot. És olyan típusú ember, akinek ez nehéz. Tehát legalábbis az a típusú evangélium hirdetés, mint ahogy én csinálom ezt most, vagy szoktam. Ugye görcsbe lándul a gyomra, és akkor nem, most megint erről lesz szó, és ismét érezni fog egy kudarc érzést, mert én, ha megfeszítenek, én akkor sem fogom ezt így csinálni, meg nem is tudnám soha. Hajlamosak vagyunk ezt az evangelizációs történetet leegyszerűsíteni, és ilyen Billy Graham-es, predikációs, konfrontatív stílusban megérteni. Olyan ez, mint amikor Asterix és Obelix átszalad az ellenségen, és akkor hullanak a római katonák. Ez a fajta evangelizációs módszer, hogy ide nekem az oroszlánt, és akkor mindenki a járdáról. Biztos, hogy ilyen is van, és fontos, hogy legyenek ilyen emberek is, akik ilyen határozottan, erőteljesen képviselik az evangéliumot. Az evangélista ajándékának ilyen típusú szolgálatára hivattak el, de nem nevezném ezt az evangelizálásnak, nem merítik is semmiképpen az örömhír megosztását. Ha már itt tartunk, mi is az örömhír? Az evangélium. Az evangélium a Krisztusról szóló jó hír, és az Isten országáról szóló üzenet, jó hír. Mit is tartalmaz az evangélium? Az, hogy elveszett emberek vagyunk is az Isten, a bűneinkben, a neki való hátot fordított életünkre nem azt reagált, hogy elpusztít bennünket, és eltaszít bennünket magától, hanem a mi vétkeinkre, neki hátat fordított életünkre úgy reagált, hogy eljött hozzánk, és megkeresett bennünket. Mivel közelebb nem jöhetett ember élet az ő fiában Jézusban. Olyan közel jött hozzánk, hogy megértsük, hogy szeret bennünket, ember élet, fölvállalt a mi emberi sorsunkat. Krisztusban az Isten ember élet eljött hozzánk, mint bűntelen és tiszta, akiben nem volt a bűnnek árnyéka sem volt benne, megkísértetett mindenben, de soha nem vétkezett még gondolatban sem. Ez a Krisztus tanított bennünket, ő mondta ezeket a szavakat is, majd a Golgotai kereszten odaadta az ő életét. Megkínozták, megverték, leköpték, megalázták helyetted és helyettem szenvedte el, hogy kifizesse az én bűneim és a te bűneid büntetését, és kiengesztelje az Isten haragját, amelyet a vétkeim miatt érzett. Meghalt Jézus, hogy mi élhessünk. De Jézus feltámadt, és ez is az evangélium, a jó hír üzenete, hogy ő nem maradt a sírban, és van a feltámadás reménysége, az örök élet reménysége, és ennek az üzenete minden ember számára, aki Krisztusban hisz. És Jézus vissza fog jönni, mint király, és elvisz bennünket magához. Elküldte az ő szent lelkét, aki által jelen van ezen a földön. És mindaz, aki Krisztusban hisz, lehet az ő követője. Bűneit megbánhatja, megvallhatja, elfogadhatja Isten csodálatos szeretetét és kegyelmét, és megmenekül az örök kárhozattól. Ez a jó hír. Ennél fontosabb nincs is, hiszen ez a jó hír, az ehhez való viszony meghatározza a házasságát az embernek, a tanulmányait az embernek, a baráti kapcsolatait, a rokoni kapcsolatait, az önmagához való viszonyát, a jövőről alkotott elképzelését, a jövővel kapcsolatos félelmeit, vagy reménységét, a közérzetét, az, hogy hogy kell föl reggel, és hogy fekszik le este, hogy alszik éjszaka, az egész életét meghatároz az embernek, ennek a jó hírnek az elfogadása, vagy elutasítása. Ezért annyira fontos, ami számunkra, keresztények számára, hogy beszéljünk erről a jó hírről. Pál apostolnak a szívében, ugye, meg volt az indulat, és milyen megnézzük, hogy milyen indulat volt Pálnak a szívében, de az a helyzet, hogy az életünk egy röpke pillanat. Egyetértetek ezzel? Néhányan jött vagytok 40 közelébe, tudom. Többen már túl vagyunk a 40-en, van, aki az 50-en is, és van, aki már 60-on is. És minél inkább éljük az életünket, és telnek az évek, annál inkább szembesülünk azzal, hogy nagyon rövid. Kérdésem az, hogy mivel van értelme ezt a rövid életet eltölteni? Hogyan döntök? Milyen minőségű életet élek, amíg a Földön vagyok egyik? Amíg együtt utazom ezen a Földön, a gyülekezetben testvéreimmel, barátaimmal, rokonaimmal, gyerekeimmel, feleségemmel, hogyan élem ezt az életutat le? Hogyan viszonyulok a másikhoz, míg együtt van velem az úton? Mennyi fájdalom van, ugye, amely a gyász fájdalmát erősíti, akkor elveszítjük szeretteinket, ami abból fakad, hogy nem voltunk esetleg úgy együtt velük, ahogy lehetett volna. Valakinek az elvesztése akkor is nagyon fájdalmas, hogyha nagyon szeretjük őt, és mindent megtettünk érte, a hiánya fájdalmas, és a gyásznak megvan az ideje, és a vigasztalunk a Krisztus, hogyha hitben hunytak el szeretteink, akkor örök életet nyertek, az örök életbe léptek be, és találkozunk velük. Ez a mi vigasztalásunk az Úrban. De mennyi fájdalom van abból fakadóan, amikor az emberek nem használják ki jól az időt, amíg együtt utaznak ezen a világon. És ha egy picit is belegondolnák ennek a valóságába, én azt gondolom, hogy sok konfliktus más szemszögbe kerülne az életünkben. Ha úgy szembenéznénk azzal, hogy megéri küzdeni és harcolni, megpróbálni legyőzni a másikat, lenyomni a torkán az én nézőpontomat, meggyőzni a saját igazságomról. És ha tényleg egy picit belegondolunk ebbe, azt gondolom, egy csomó minden annyira eltörpül az életben, amire egy percet sem lenne érdemes foglalkozni. Vagy fölvenni, vagy megsértődni, vagy megsérteni, vagy megbántani a másikat, nem? Tudunk hordozni magunkban olyan gyerekes dolgokat és olyan apró dolgokat, mert azt hiszik, hogy olyan sok időnk van erre. De valójában nagyon kevés időnk van. És halljuk be őszintén, ki az, aki tökéletes közöttünk? Szóval megkérdezte valaki egy előadáson, hogy ki az, akinek nem volt még mélypont az életében, emelje fel a kezét, és akkor felemelték többen. Azt mondja, akik nem emelték fel a kezüket, azoknak van egy szeminárium az utca végén az őszinteségről. Akkor kezdjék ott. Ugye mindenkinek vannak harcok és küzdelmek az életében. Szóval Pál apostol hogyan is visszanyúlt az emberekhez az úton, amíg együtt volt velük? Azt mondja, a 2 Korintus 5.14-ben így vall az apostol erről, a korintusiakhoz írt második levél 5. rész 14-es 15-ös versében, mert a Krisztus szeretete szorongat minket. Mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Ezért, ha azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak élnek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Pál apostol azt mondja, hogy alapvetően ő nem módszereket követett. Tehát neki nem evangelizációs módszerei voltak, és még nem is evangelizációs stratégiája volt. Tehát nem a jó hírnek a megosztására nem módszerei voltak, hanem szíve volt hozzá. Tehát Pálnak az örömhír, az elmondott örömhír megosztásában a legfontosabb, ami rá jellemző volt, hogy milyen volt a szíve. És a szíve pedig azért volt olyan, azt is elmondja, mert valójában fölismerte, hogy a Krisztus odaadta az életét érte. És hogy ezzel ő a legtöbbet nyerte a világon, amit lehetett nyerni. És valójában ennél többet nem is lehet kapni az életben. Hogy bűnbocsánatot nyerni, békességet találni az élő Istennel, kapcsolatba kerülni, örök életet nyerni. És azt mondta Pál apostol, hogy ez a szeretet annyira szorongat engem, amikor látom az embereket, valaki így fogalmazta, hogy a világ szemetes kukájába turkálni bizonyos örömökért, akkor fáj a lelkem. Holott lehetne nekik valami sokkal többet is találni. És Pál, amikor nézte az embereket, akár Aténban, akár Efézusban, akár Korintusban, akkor ez a szeretet szorongatta. És azt mondja, ó Uram, mennyi házasságtörés, mennyi lerészegedés, mennyi bujasság, tisztátalanság, anyagi, egzisztenciális törtetés, amire az emberek azt hiszik, hogy boldogok lesznek, de valójában a világ szemetes kukájába turkálnak maradékokért. És mikor kiszednek egy-két szemétdarabot, azt hiszik, hogy mennyire boldogok, és aztán turkálnak újra és újra, mert sosem tölti be az életüket. És azt mondja, Pál, nálam meg ott van az, amitől igazán teljesed az ember élete. Ez a szeretet szorongat engem, amit érzek feléjük, a szánalmat, az irgalmat, a megindulást. És Pált ez mozgatta, az ő evangélium hirdetésének a lelke, a szíve, ez volt. Hogy Krisztus szeretete ösztönözte, aki őt megragadta, aki neki örök életet adott, és aki adott neki egy üzenetet, amely től igazán meg tud változni, és egyedül, amitől meg tud változni emberek élete. És ez a csodálatos dolog, hogy az evangélium egy olyan jó hír, amelyet ha valaki befogad a szívébe, hitre jut, annak az élete megváltozik. Az az élet már soha többé nem lesz olyan, mint volt. Kérdezte valaki tőlem, hogy mi az oka annak, hogy nem fejlődik valaki a keresztény életben. Mondom, az, mert nem tért meg. Az oka, hogy nem tért meg soha. Mert ha valaki megtért és új életet nyert, abban megjelenik természetes módon az életnek a jele. Egy pici csecsemő, hogyha fölnő, mit szoktak csinálni? Hát mérlegelik, ugye? Akkor szoptatják, még mérlegelik. És akkor jön a védőnő, és megmondja, hogy akkor mennyinek kell ennek a csecsemőnek, egy hónaposan, két hónaposan, három hónaposan, és ha nem annyi a súlya, amennyinek kell lenni, akkor elkezdenek aggódni, hogy nem fejlődik ugyanúgy. De hát azért van ez, mert él a csecsebő. Ugye nem egy műanyag babát mérlegelnek, a gyerek mérlegen, hanem egy élő kis pici babát. Ugyanez az újjászületett hívőnő, és aki megtér, az elkezd növekedni. Nem egyforma tempóban növekednek, mint a babák sem, de egyértelműen lehet mérni. Aki új életet nyert, aki hitre jutott Krisztusban, közösségbe került az élő Istennel, rácsatlakozott a valóságos élet forrására, abban megjelennek a Krisztusnak tulajdonságai, elkezd megváltozni, elhagyja a bűnös szokásait, a bűnös beszédeket, a tisztátlan, romboló, pusztító beszédeket, és elkezd áldászolni, elkezd megváltozni a hozzáállása, a viselkedése, a kapcsolatai. Valódi változások. Ezért Pál azt mondta, hogy a korintusoknak is egyetlen lehetőségük van, a világ kukájából való turkálás helyett az Isten világába, Isten kincseit meg lehet nyerni. Nagyon fontos dolog, hogy amíg nem adunk utat ennek a szeretetnek, ha találkozunk valakivel, aki mélyen benne van ebbe a kukázós életben, amíg nem tudom eldönteni a szívemben, hogy utat engedek a Krisztus szeretetének, jobb, ha nem szólok egy szót sem. Mert az embereknek nem igazságra van szüksége. Bár tudom, ha színből hirdetik, mondja Pál apostol, még akkor is megtérhetnek, ez az Isten csodája. Mert valahogy megérzik az Isten szeretetét, kihagyva az embert. De valljuk be őszintén, ugye nem ez a standard, nem ezt tanítja a Szentírás. Mégiscsak az Úrnak a megtisztelő meghívása életünkre, hogy vele együtt munkálkodhatunk, és Isten munkatársai lehetünk az emberek felé való szolgálatban. Tehát fontos dolog eljutni odáig, amíg látok egy életet, aki felé szeretnék szolgálni, hogy engedjek utat ennek a szeretetnek, a Krisztus szeretetének, hogy így osszam meg az evangéliumot, mert attól lesz evangélium. Ha nem ezzel a szeretettel osztom meg, akkor az egy igazság lesz. Egy bibliai igazság lesz. De nem az az evangélium, amit Jézus prédikált. És nem az az evangélium, amit Pál prédikált, mert nem csak azt kell prédikálni, hanem úgy kell prédikálni. És nem csak prédikálni lehet az evangéliumot, mindjárt majd kitérek erre, és olyan sokféle módon lehet képviselni az evangéliumot, a jó hírt az emberek felé, a megmentésnek drága üzenetét. Pál lelkében, szívében, tehát a Krisztus szenvedése ötlütetett, hogy ő helyette miatt a szenvedett és halt meg, és úgy érezte, hogy ez akkor erőt ad neki, olyan töbletet ad neki az életben, olyan mérhetetlen önbecsülést ad, önelfogadást ad. Olyan töbletet adott neki, hogy minden nap, mikor fölkelt, azt mondta, az Isten engem szeret. Minden reggel fölkelt Pál apostol, és olvasol a leveleit, és azt mondja, hát sokat tükörben nem nézett, annyi olyankor nem volt még sok tükör. Azt mondta, hú, engem az Isten szeret. Hát ez valami fantasztikus. Egy olyan elveszett ember voltam, és olyan mélyen voltam, hogy engem az Isten szeret, és odaadta a fiát értem. Hát ezért tudott, hogy minden nap menni, és evangéliumot hirdetni, mert ez a muníció volt az életében, az Istennek ez a szorongató szeretete, hogy engem az Isten elfogad és szeret, és nekem megbocsátott. Hát ez valami fantasztikus. Azt mondta, engem a torszülöttet így nevezi magát, az utolsót elfogadott az Isten, megmentett az Isten. Ezeknek sokkal több esélye van, mint nekem volt. És engem is megmentett az Isten, hú de jó. Ez egy jó nap lesz, azt mondja Pál. Ha, ez egy jó nap lesz, már jó kezdődik. Ugye, ahogy mondtam, nem vagyunk egyformák, és ezt nagyon fontos magunkban tudatosítani. Egyrészt önmagunkkal kapcsolatosan is, másrészt meg egymással szemben elvárásunk tekintetében is. Nem mindenkinek egyszerű az oda menni idegen emberekhez, és mondani, van egy jó híre számodra. Ki az, aki kimondottan írtózik ettől? No, én az a kategória, nekem könnyebb. De én nem várom tőled, hogy te úgy csináld, mint én. Én azt szeretném, ha te azt tennéd meg, ahogy téged megragadott a Krisztus szeretete. Mert azt én sosem tudom úgy tenni, mint te. És ez a csodálatos benne. Csak néhány gondolat. Ugye vannak emberek, akik ilyen konfrontatív módon tudnak szolgálni mások felé. Aztán vannak, akik a segítség, a segítő kapcsolatok révén tudnak olyan kapcsolatot építeni, kiépíteni, amelyben aztán tudnak beszélgetni emberekkel. Sokkal inkább megtesznek valamit másokért a Krisztus szeretetével, mint sem, hogy beszélnek nekik. És amikor megtettek embereknek dolgokat, szolgáltak feléjük, akkor készek azt megosztani, hogy végül is ők ezt miért tették. De nekik idegen az, hogy előre menjenek és beszéljenek. Az evangélistáknak az emberek lelke a fontos, a segítség ajándékával megáldott embereknek, meg az emberek egész lénye, fizikuma, egészsége, mentális lelkegészsége. Az evangélista azt mondja, menjen be a mennyországba, aztán majd lesz vele valami itt a földön. De akinek ilyen irgalmas szíve van, az nem tud elvonatkoztatni ettől, hogy evangélista simán. Tehát simán el tud vonatkoztatni, menekülj meg a lelke, aztán menjünk tovább, a többi még elveszett van, menni kell hozzájuk is. Ti meg foglalkozzatok velük, gondozzátok őket egy kicsit. Viszont vannak olyan emberek, akik meg nem tudnak elmenni az emberek nyomorúsága mellett, megindul a szívük, megtörik a szívük, és valamit tenni akarnak értük. És így tudnak feléjük szolgálni, megosztani az evangéliumot. Aztán olyanok is vannak, akik jó vitapartnerek. Egyrészt éles az eszük, vág, mint a borotva. Nem csupán felkészültek, hanem gyorsan vág az eszük. Tehát nagyon hamar tudnak kérdéseket föltenni, és kérdésekre válaszolni. Ők így tudnak emberek felé szolgálni, és az Isten szeretetével, a Krisztus szeretetével meggyőzni embereket, hogy szükségük van Krisztusra. És hogy hogyan ismerdik meg őt. És olyan is lehet, hogy beszélgetsz emberekkel, és olyan kérdéseket tesznek föl neked, amelyre nem tudsz válaszolni. Lehetséges ez? Simán. De milyen nagyszerű dolog, hogy nem vagy egyedül. Vannak nála sokkal felkészültebb testvérek, vagy érettebb keresztények, és mondhatod azt, hogy figyelj, ha tényleg érdekel erre a kérdésre a válasz, mert valaki csak kérdez. Nem mindenki akarja a választ is megtudni, valaki provokál. Tehát ugye ebben kell bölcsesség. De aki tényleg érdeklődik, akkor azt mondod neki, figyelj, meg tudok neked mutatni valakit, aki jártasabb, mint én ezekben a dolgokban. Vagy abból jött, amiről most te beszélsz, abból tért meg, abból szabadította meg Krisztus. Megosztja veled, hogy hogyan történt. Érdekel? Persze, akkor leülünk egy tea vagy kávé mellé, és akkor majd megosztja veled. Milyen nagyszerű. Bill Hybels-nek van egy könyve, sok könyve van, az evangelizációs téma, az nagy témája. Hogyan váltunk hiteles keresztényekké, ez a címe. 155. oldaltól beszél erről, de most nem ez a lényeg. Néhány stílust ír a könyvében. Azt mondja, az egyik evangélizáció stílus a konfrontáció, a másik az intellektuális, harmadik a bizonyságtevő. A bizonyságtevő evangélizáció az, amikor tesz az Isten valamit az életedben, és megosztod, hogy mit tett. Ezt mondod el, hogy mi történt az életedben. Hogy gyógyított meg, hogy szabadított meg, hogy oldotta meg a problémáidat az életben. És pontán megosztod vele, hogy az Isten mit cselekedett az életedben. És ilyen is van, nem? Hogy az emberek éppen akkor olyan tele vannak olyan örömmel, a szabadításnak azzal az örömével, a megtapasztalásnak azzal az örömével, hogy amikor találkoznak az emberekkel, és szóval jön, egyből elmondják nekik, hogy de hát az Isten élő. Hát ő cselekszik, és munkálkodik, ezt tette az életemben. És mennyi ilyen csoda van, amit tesz Isten az életünkben, és hányszor meg tudjuk osztani a kollégáinkkal, a munkatársainkkal egy beszélgetésben teljesen természetesen az Isten csodáit, ami természetfeletti módon cselekedett. Hányszor elmondtam embereknek, mikor imádkoztunk Mónika nagymamájáért, és bevitték műteni, mert a csontok így állt a kezében, és kért, hogy imádkozzunk a gyógyulásáért, bevitték a kórházba, megröngelezték műtét előtt ismét, és összeálltak a csontok, és elindult gyógyulni. Aztán hazaküldték. A nagymama utána kérte az imát. Megtapasztalta Isten gyógyító hatalmát és erejét, és csodáját. Vagy anyósom a rákos betegségéből teljes gyógyulás nyert. 2001-ben. És még mindig egészséges. Dicsőség az Úrnak. Isten természetfeletti módon apósomat meg elvitte az Úr. És annak a csodája, hogy átélte a feleségem is azt, hogy el tudta engedni. És azt mondta, Isten a te kezedben van. Te tudod, mi a legjobb neki. De az Úrhoz ment. És ez a vigasztalás, ami szintén csoda, amit át lehet élni. És ez is egy bizonyságtételi lehetőség, hogy megvallhatjuk az Urat. Az úton, amin járunk, sokféle emberrel találkozunk. És fontos felmérnünk, hogy akivel találkozunk, akik körülöttünk élnek, azok hol tartanak az úton. Hol tartanak az indulástól a hitbizonyossági jutás állapotáig, amikor valaki bizonyosságra jut, hogy örök élete van, Isten neki megbocsátotta a vétkeit Krisztusban, és ha meghalna, mennybe jutna. Ezt nevezem én üdvbizonyosságnak, ami nem egy elméleti tudás, hanem a szívben a Szent Szellem által való meggyőződés. Hogy én az Isten gyermeke vagyok, örök életem van. És ugye a Márk evangélium a 12. rész 32-34-es versében látunk egy ilyen diagnózist, ahogy Jézus egy diagnózist állít ki az ő vele beszélgető életéről, hogy hol tart. A Márk 12.32-34-ben azt olvassuk. Az írástudó ezt mondta Jézusnak. Jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, és teljes elménkből, és teljes erőnkből, és ha szeretjük felvarátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki, nem vagy messze az Isten országától. Milyen csodálatos dolog, nem? Hogy tudta az igét, helyesen válaszolt, de a tudás még elméleti volt. Még vallásos tudása volt. Nem volt személyes közösség az Istennel. Még nem jutott odáig, hogy beismerje bűneit, vétkeit, fölismerje az elveszett állapotát, és a szükségét az Isten szeretetének, szabadításának az életében. És mit mond neki Jézus? Jó úton vagy. Jó úton vagy. Nagyon fontos, amit felismertél. De figyelj, még nem vagy a célnál. A hamis tanítók, ugye, azok megnyugtatják az embereket abban, amiben vannak. De Jézus nem volt hamis tanító, de nem is gázolt át az embereken. Volt egy kereső lélek, és ő megmondta neki, figyelj, hiány van még. Ha most ma meghalnál, még elkárhoznál. Ennyi tudás mellett is. De jó úton vagy. Gyere tovább. Ismerd meg engem, és általam az Istent. Isten szabadítását. Tehát nagyon fontos figyelnünk arra, amikor az emberekkel találkozunk, körülöttünk élnek rokonaink, barátaink, szeretteink, munkatársaink, akiket nagyon szeret az Isten, és mi is szeretjük, és persze, hogy legjobbat akarjuk az életükben, éppen emiatt, hogy hol tartanak ezen az úton. Én csak fölvázoltam néhány állomást. Van, aki távol van Istentől. És egyszerűen olyan messze van Istentől, hogy még esetleg ellenséges is. Akkor is, hogyha beszélgetni akarsz fel Istenről, csak Isten nevét megemlíted már, görcsbe rándul a gyomra meg az ökle. Sok esetben azért van ez így, mert csalódtak az Istenben. Elvesztettek valakit, vagy valamit. Vagy éppen a világa van tele a hócipőjük, és Isten kezdik vádolni. Vagy elrontott a dolgokat, Isten meg se kérdezték, és Istent okolják, mert nem segített rajtuk. Aztán vannak emberek, akik körülöttünk élnek, és egyszerűen szimpatikusak vagyunk nekik, meg ők is nekünk. És könnyen tudunk velük kapcsolatot létesíteni, és beszélgetünk. És miért szeretnek bennünket, mi is szeretjük őket, érdekli őket, ami bennünket foglalkoztat, de milyen mi is szeretjük őket, bennünket is érdekel, amik őket foglalkoztatják. Ez nem egy ilyen üzlet. A Krisztus szeretete az nem egy üzlet, hanem ez egy önzetlen történet, annak a megosztása. És érdekel, miért érdekel? Mert akarom tudni, hogy hol tart. Én már ismerem az egész utat, mert én már befutottam Krisztussal. Én már célban vagyok. De ahhoz, hogy neki segíteni tudjak, hát oda kell figyelnem rá, hogy hol tart. Ehhez meg beszélgetnem kell vele, figyelnem kell rá, figyelem a reakcióit. Aztán ugye szoktam mondani, hogy a hármas fázisban van, amikor kérdései vannak valakinek Istennel kapcsolatban, azt szoktam mondani, akkor minden piros lámpa villog. Ez annak a jele, amikor az Isten elkezd dolgozni valakinek a szívében, mert nincs senki, aki keresse az Isten magától. Elkezdte az Isten a munkáját az életében, és ez egy csoda. Vannak emberek, akinek az életében hosszú évekig ott vagy, és semmi, te teljesen addig maradtok, hogy jó kapcsolat van, aranyos, meg teáztok, meg beszélgettek, és munkáján is jól el vagytok, tehát szimpatikusak vagytok, és jön egy nap, amikor elkezdenek kérdezősködni. És akkor mondják, hogy jönni akarunk gyülekezetbe, és akkor nézel, hogy 8 évig nem akar gyülekezetbe jönni, és akkor most jönni akar. De villog a lámpa, és azt mondod, ó, az Isten munkálkodik. Ez nem emberek munkája. Az Isten kezdte az evangelizációs munkát, és azt mondja nekem, hogy Sanyi, figyelj, dolgozok. Jössz? Leszel a munkatársam? Kell valaki, aki elmondja nekik, mert sem angyalok, sem mennyi lények nem hivatottak arra, hogy az evangéliumot megosszák. Sanyi, te vagy hivatott rá. Kész vagy jönni? Ebben a hatalmas, egy csodálatos megtiszteltetésben benne leszel? Én munkálkodok, és elmondod neki, amit én neked elmondtam másokon keresztül? Kész vagy rá? Megosztod velük azt a szeretetet, amit kaptál? Az üzenetet, amit rád bíztam? És akkor Sanyi azt mondja, oké, uram, izgalmas. Ámulok, bámulok, hihetetlen számomra. Fogom a fejem, hogy mi történt. Hirtelen. Nem biztos, hogy értünk minden, sőt általában nem értjük. De nem is ez a lényeg, hogy értsük, hanem hogy csatlakozzunk. És aztán megszületik valakiben a döntés, és azt mondja, igen, megértettem az evangéliumot, köszönöm, hogy segítettél. Nem akarok ezen az úton menni, vagy akarok ezen az úton menni. Bocsánat, vannak visszalépések is. De az se végleges. Azért, mert valaki eljut odáig, hogy döntés közelbe kell, és azt mondja, hogy nem érett még rá. Vagy felém érte az, hogy mivel jár az, hogy ő keresztény lesz. Tehát jól végezted a munkát? A felvilágosítást jól végezted. És azt mondja, most még nem vagyok észre. És lehet ilyen is. Nem kell lemondani róla. Azért, mert most azt mondja, hogy nem, lehet eltelik egy hónap, 2-3 év, és azt mondja, hogy visszaemlékeztem a szavaidra, és itt az idő. Nekem volt olyan, eljött hozzám, imádkozott is, aztán visszament a régi életébe. És egy évnek kellett eltelnie, még mélyebbre került, mint korábban, és azt mondta, nem játszok tovább az Istennel, most már látom, hogy csak ő a megoldás. És akkor most nem csak félig adom neki az életemet, hanem teljesen. És Isten megszabította, és elkezdte rendbe tenni az életét. Persze az erdőből kimenni annyi, mint bemenni. Tehát Isten tehetne így hirtelen csodát, és tesz is szabadítások ad szenvedélyekből, és itt is többen szabadultak meg egyik percről a másikra szenvedélyekből, például dohányzástól és sok minden mástól. De valamikor Isten azt mondja, hogy nem. Időbe telik, míg felépül, hogy tanulj, hogy ne menj vissza többé, hogy a szívedbe égjen, hogy ne játssz a tűzzel. És aki döntött, átadta az életét Jézusnak, azt mondjuk, hogy megtért, azaz hátat fordított az önző, öntörvényű, én központú életének. És azt mondja, Istenem, a te akaratod szerint akarom élni az életemet. Engem érdekel, ami a te akaratod, és nem csak érdekel intellektuálisan, hanem azért érdekel, mert tudom, abban van az örök élet. És én téged akarlak követni. Tudod az utat? Ismersz engem, és mégis szeretsz. Ez nagy dolog. Ha őszinte vagy, azért elcsodálkozol, hogy te szeretnek, nem? Még akkor nem vagy őszinte, nem? Nem tudtál elcsodálkozni, még a feleséget szeret, vagy a férjed? Gondolj bele. Nem vagyunk mindig vasaltak, igaz? De hogy az Isten még mindig szeretne, az a nagy csoda. És milyen jó, hogy ezt így, mégis ezt így teszi. Akkor rohanunk le valakit az evangéliummal, ha nem vettük a fáradtságot megítélni, hogy hol tart. Mert tudomásul kell venned, ha valaki még itt tart. Ott mi nem jött el az idő, hogy mindent megosztál, mert hogyan fogod tudni megosztani a gyerekkel az információt? Amilyen kérdései vannak. Úgy lehet tanítani, igaz? A gyerek az kérdez. Vagy pedig föl kell kelteni az érdeklődését. Tehát, hogy olyan dolgokat kell elétárni, hogy megértsük, hogy mennyi minden nem ismer még. Akkor azt kell tenni, elé kell tárni az emberekkel egy bizonyságtétel által. Mennyiszer van úgy, hogy beszélgetünk emberekkel, és már Bibliát olvasó emberek vagyunk, és mi olvassuk az igét, és tanuljuk az igét, hogy eszünkbe jutatja a Szentlélek az igét, és azt mondjuk, hogy mondunk egy igeverset. És az emberek így néznek, azt mondja, hogy ez honnan van? Hát a Bibliában van benne. Ugye például beszélek kimondottan, sok bölcsességet tartalmaznak az élet minden jellegű dolgára. És mondod, benne van a Bibliában a példabeszélek könyvében, javaslom olvasni. 31 része van, egy 31 napos hónapban minden nap el tudsz olvasni egy részt. Nagyon tömény lesz, vigyázz, mert van, hogy egyetlen verset elolvas a példabeszélekből, és a fele is elég lett volna. Nem olvastátok még a példabeszélek könyvét, Salamon bölcsességei, Isten bölcsessége, amit Salamonnak adott. Javaslom elolvasni, és elképesztően valóságos és mai. No, hát a másik dolog, mind az úton mi együtt vagyunk. Ugye, mint gyülekezetben is. Együtt utazunk. Már az életúton. Ugye ez egyértelmű, hogy erről van szó, már bocs, remélem ez így kiderült ennyi beszéd után. Ugye az első pont, azt mondjuk, hogy van, aki távol van Istentől. Tehát nem olvassa a Bibliát, ha olvas és a Bibliát számára nem személyes üzenet, mert még a lélek által nem válik személyessé, érthetővé. Felé az evangéliumot hirdetjük, tehát a jó hírt, amit elmondtam, hogy mi a jó hír. Aztán aki megismeri Krisztust, átadja az életét neki, megtérése jut, annak segíteni kell, hogy hite megalapozódjon. Ez az őskeresztény kortól így volt. Katekumeneknek nevezték azokat a fiatal keresztényeket, akiknek sokszor 1-2-3 évig is tanították az Isten igének alapigazságait, hogy mire bemerítkeznek, és eldöntik azt, hogy Krisztus akarják követni, tudják, hogy miről van szó. Tehát, hogy tényleg akarják-e azt, amiről egyébként hoztak döntést. Megalapozták a hitüket. Aztán beszéltünk azokról, akik már úgy olvassák a Bibliát és imádkoznak, tanítványként követik Krisztust, hogy ahhoz már nem kell neki segítség. Beszéltünk azokról a lelki munkásokról, akik segítenek új hívőknek, vagy segítenek tanítványoknak a növekedésben, és beszéltünk a felhatalmazás által, a kiterjesztés által olyan vezetőkről, akik ezeket a lelki munkásokat segítik és bátorítják. Miért mondom ezt? Azért mondom, mert itt ebben a gyülekezetben sem egy fázisban tart az életünk. És hadd mondjam el azt is, hogy az, hogy ki milyen sebességgel növekszik, az nem egyforma. Mások vagyunk, másképpen ragadott meg bennünket a Krisztus, másképp más ajándékot kaptunk, más helyzetbe jövünk. Sok különbség van. Tehát mi magunk is, mint keresztény emberek is, más fázisban tart az életünk. És ahhoz, hogy mi tudjuk egymást megérteni, ahhoz tisztában kell lennünk, hogy hol tart a másik. Tehát egy életlenebb keresztjénytől nem lehet elvárni azt, amit a Biblia egy érett keresztényel kapcsolatban tanít. És ha én tudom, hogy én a testvérem még életlenebb, akkor nem rémüldözök, hogyha olyan dolgot kérdez, vagy mond, vagy tesz, amit egyébként én ugyanúgy csináltam, amikor ő olyan idős érettségű keresztény voltam, és itt nem az eltelt évekről beszélünk, hanem érettségről beszélünk, és itt van, aki egy év alatt többet növekszik az Úrban, mint más 10 év alatt. Tehát, de azt gondolom, hogy a gyülekezeti közegünk olyan, ahol ha valaki odaszánta az életét, és részesedik azokból a lehetőségekből, amelyet az Úr kínál, akkor növekedni lehet. Sokkal nehezebb nem növekedni, mint növekedni. ha a szíve ott van valakinek. Aranyszárnyú János szentnek is nevezik. Egy nagyon érdekes gondolatot mondott, akik olvassátok a mai igét, akkor ezzel találkozhattatok 10. másodikán. Ő egy olyan ember volt, aki a korában már népegyházzá váló kereszténységgel szemben proféta volt. És azt mondja neki, figyeljetek, hát ti beszéltek szegényekről, mikor palotákban laktok. Dúskáltok a javakban, a pénzt gyűjtitek össze. Nem szégyétek magatokat. Krisztus követőjének vallani. Hát térjetek meg. És hát ugye, mit lett ennek a következménye, amikor keresztény emberek hatalmi pozícióban voltak már ekkor, elkezdték üldözni. Püspökként is száműzték ezt az embert. No. Sokoljak-e benneteket. Hogy mennyire fontos az Isten beszédét, igéjét a szellem által érteni, ez Origenész példája mutatja. Origenész még a 18 éves volt, és megragadta őt a Krisztus, elkezdte olvasni a Bibliát. És azt olvasta benne, hogy aki Krisztusért válik nemzése képtelenné, az milyen frankó gyerek, ezért kasztráltatta magát. És időskorában ezt megbánta. Értitek a súlyát, hogy az igét olvasni, hogy az igével találkozni? És hát, hogy már ugye, amikor érettebb keresztény lett, akkor majd kitisztult neki, hogy nem ezt jelenti azért a történet, de akkor már nem lehet visszacsinálni. Gondoltam, hogy sokkolnak benneteket, vagy ne, de mindegy, majd feldolgozzátok. Egyébként nagyon komoly keresztény volt Origenész, és olyan író profétája is volt az egyháznak, akinek nagyon sokat köszönhet az egyház. Mindegy, meg hát sok minden más, nem ez a lényeg benne, hanem ez a fajta balgaság életlen volt. Abban a korszakában valószínűleg ő azt tartotta volna jónak, hogy minden férfi kasztáltassa magát, aki komoly keresztény akar lenni. És ha beszélgettél volna Origenésszel, Origenész megmondta volna neked, hogy hogy lehet jó hívőnek lenni. Na de aki érettebb keresztény, azt mondja, hogy Origenész, te rettenesen zöldfűrű vagy. Eszedben ne jusson ezt csinálni, ez nem ezt jelenti. És ha komoly keresztény leszel, lehet a szívedet ad az Úrnak, ne a... Bocs. Igaz? Értitek? Az érettség, az éretlenség. Tehát nekem tudnom kell kezdeni, hogy érettebb keresztény vagyok, az én éretlenebb testvéremnek a sületlenségeit. De ha én életlen vagyok, akkor és tisztá vagyok az, hogy én még nem vagyok olyan élet, akkor úgy tudom kezelni az életebb testvérem tanácsát. Mennyire fontos, látjátok, hogy tudjuk, hogy hol tartunk az úton. És együtt utazunk, de nem mindenki egy szinten, egyféle élethelyzetben éli az életét. Mennyi feszültség és fájdalom jön abból, ha ezzel nem vagyunk tisztában. És ezzel nem nézünk szembe, és nem számolunk ezzel. No, Aranyszárnyú Szent János a következőt mondta. Mitől félnék, ugye miután üldözték? A haláltól? Hiszen tudom, hogy nekem az élet Krisztus. A halál nyereség. Kétszer is száműzték. A száműzetéstől? Hiszen az Úré az egész föld, és mindenit betölti. A vagyon elvesztésétől? Hiszen semmit sem hoztunk-e világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. Amitől a világon rettenetes, azt én megvetem. És csak mosolyogok azon, ami jó van benne. A szegénységtől nem félek, gazdagságra nem vágyom, a haláltól pedig nem húzódozom. Komoly, igaz? No, de hát János egy érett keresztény volt. Tehát ő megérett arra, hogy ezt tudta mondani. És nem volt családja, felesége és gyerekei. De hát mondjuk egy családdal mondani ugyanezt, ugye még súlyosabb dolog. De nem mondhatjuk azt, hogy ma minden keresztények így kéne nyilatkozni, ahol ez az ember a megérett tusáiban eljutott. De mondhatjuk azt, hogy igen, ez nagyszerű gondolatok is, milyen komoly példája lehet nekünk, a mi hívő életünknek, hogyha mondjuk ilyen helyzetbe kerülnénk, hogy kenyértörésre kerül a dolog, és akkor is mit választanánk. Mondom ezt azért is nektek, mert az a korszak van, és szerintem ez még erősebb lesz, amikor minden idegszáradat meg kell feszítsen néha, hogy azok ellen, a hamis tanítások ellen és ideológiák ellen ellállj. Én többször voltam már abban a helyzetben, azt kérdeztem, hogy én nem vagyok normális, már mindenki meghűlt, vagy én vagyok hülye. Már bocsánat, erre is a szóért. Hogy totál más mondanak, mint amit a Biblia tanít, mint amit én vettem a Krisztustól, mint amit én igaznak látok, totálisan más, de sokan mondják. És akkor most én ennek álljak ellen? Ismerős érzés? És minden idegszálad megfeszül, és azt mondja, Uram, könyörülj rajtam. Oda szánom az életemet, és ez tényleg fontos, hogy hallottuk a múlt héten is, hogy gondoskodjunk önmagunk növekedés, oda szánjuk az életünket, de ennyit tudunk tenni. Minden idegszálunkkal megfeszülünk, és azt mondjuk, Uram, könyörülj rajtam, adj nekem valami bizonyosságot, vagy segíts rajtam, hogy most tényleg nem vagyok normális, vagy mindenki meghűlt itt. Sorolhatnám a témákat, amelyek nagy témák, homoszexualitás kérdése, egyneműek házassága kérdése, kegyelem, liberalizmus és törvénykezés kérdései. Tehát az út keskeny. Nagyon keskeny. A kapu is kicsi. Szoros. Kevesen van, akik megtalálják azt, mi az élés. Nagyon sokan mennek a széles úton. Ezt is tudjuk. Kevesebben a keskenyen. Tehát mindig több lesz az ellenvélemény az igazsággal szemben. És az hangosám nagyon, mert uralja a médiát és sok mindent. De neked tudnod kell, hogy kiben hiszel és miért hiszel. És itt nagyon nagy jelentősége van a kapcsolatoknak. Hogy vannak olyan testvéreim és barátaim, akikkel meg tudjuk egymást erősíteni az Úrban. És bizony jó beszélgetni olyan testvérekkel, megosztom velük azt, mert tudod, hányan nem gondolkodnak már így? Mint hogy te gondolkodol? Vagy én? De ez az igazság. És tartsunk ki. És nem adjuk fel. Szóval ki milyen érett? És ezen az úton keresztényként formálódunk, és kiformálódnak bennünk Krisztusnak a jellemvonásai. Egy utolsó gondolatsor a témánkkal kapcsolatosan, amiről itt Jézus beszél, békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled. Gyerekeket vetítettem ki, akik jó barátságban vannak. Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, semmiképpen nem mentek be az Isten királyságába, Isten országába. A megbocsátás a gyerekeknek egy csodálatos erénye. Nem véletlen, hogy Jézus példaként állítja a felnőttek elé a gyermekeket. A hitnek is példája egyébként, és a megbocsátásnak is nagyon komoly példaképei a gyerekek. Azt mondja a Máté evangéliumában, ugye azt olvastuk, hogy békülj meg ellenfeled, de hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon az ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, így börtönbe kerül. Bizony mondom néked, aki nem, ki nem jössz onnan, amíg meg nem marad az utolsó fillért is, a legkisebb római pénzérme volt ez, amiről itt szó van. A megbocsátás, a kapcsolatrendezés addig lehetséges, amíg az úton együtt vagyunk. Tehát amíg élünk. Így van? Utána már, hogyha valamelyikünk eltávozik az élők sorából, akkor marad a vádlás, és annak a szomorúsága, hogy rendezhettem volna vele az életemet, de nem tettem. Igaz? Ezért mondja Jézus, amíg az úton együtt van veled, törekedj arra, hogy rendezd a kapcsolatot. Dilemmát jelenthet a kapcsolat rendezésében az, hogy elfogadjam-e a hazugságot, az utálatosságot, a gonoszságot. Nem erről van szó. Tehát nem azt jelenti, hogy minden gonosszal jobba kell lenned, és azért, hogy a kapcsolatai rendben legyenek, minden gonoszsággal azt mondod, hogy az jó. Iszonyodjatok a gonosztól, azt mondja az írás. És ez normális. De itt nem erről beszélünk. Ha egészen leszűkítjük, akkor beszéltünk testvéri kapcsolatokról, és beszéljünk most arról. Beszéljünk rokoni kapcsolatokról, és beszéljünk arról. Tehát túl rövid az idő ahhoz, hogy eltékozoljuk. És nehezteléssel, perpatvarral, viszálykodással eltöltsük, amennyire rajtunk áll. Beszéltünk a meg nem bocsátásról, ugye benne van a személy, az adósság és az érzett sérelem sebe, amely engem megbántottak és megsebeztek. Ez így van, ez fáj. Ugyanakkor beszélnünk kell magáról az ördögről, a sátánról. A görög nyelvben az egyik neve az ördögnek, a sátánnak, a héber szatanosz megfelelésének a diabolosz, a szétdobáló. Felolvasom nektek a görög szómagyarázatból, hogy ez a diabolosz és ennek a szótöve milyen tartalommal bír, és ezt azért olvasom, hogy csekkoljuk, hogy ezek azok, amelyek által szétdobálja a kapcsolatokat az ördög, amelyekkel megterheli az emberi kapcsolatokat, testvér és testvér kapcsolatát, rokon és rokon kapcsolatát, házastársak kapcsolatát, szülő és gyerek kapcsolatát, munkatársak kapcsolatát. Nézzük csak. Először is vádló, azt is jelenti. Rágalmazó, uszító, hibáztató, félrevezető, ellenség, ellenálló. Tovább megyünk a szó másik alakjára. Átdob, szétdob, uszít, összeveszít, neheztelést hoz létre. Melyikünk az, aki nem érzett már neheztelést valakivel szemben, mert úgy beszélt, vagy úgy tett neki? Jó érzés a neheztelés? Amikor neheztelés van a szívedben, megjelenik az, akivel neheztelést hordozol a szívedben, mintha megváltozna a levegő. Mint a sűrűbb lenne, nehezebb lenne, amit beszívsz. Ismerős érzés? Saját tapasztalatból beszélek. Rossz, igaz? Rossz. Semmiképpen nem a szabadság levegőjét szívod. Milyen borzasztó egy gyülekezeti közösségbe bejönni, úgy úrvacsorázni, hónapról hónapra, hogy ezt a levegőt szívja valaki, a másik itt van. Családban, családi ebédeken, vacsorákon, születésnapokon szívni ezt a levegőt. A neheztelésnek a sűrű levegőjét. Mennyire fárasztja a lelket. Igazam van? Miért csináljuk? Miért adjuk az ördögnek át a teret? Amiért rajtunk áll, mert ugye, mint tudjuk, csak azért felelünk, ami a mi részünk. De azért igen. De azért igen. Menjünk tovább. Rossz hírbe hoz. Hitetlenné tesz. Gyanakszik. Milyen jellemző a kapcsolatok meggyengülésének, mennyire velejárója a gyanakvás. Félreértjük egymást. Nem vagyunk erős kapcsolatban, mond a másik valamit, és elkezdünk kombinálni. Ki van-e mögött? Maga az ördög. Gonosz szellemek sokasága dolgozik azon, hogy ezek a gondolatok megszülessenek az elménkben. Emlékeztek, beszéltünk már az elménkben megjelenő gondolatokról. És akkor bedobja a gondolatot, elkezdesz rágódni rajta, fűzöl még hozzá, ő még fűz hozzá, és egyre inkább kialakul benne egy hamis, téves koncepció. És képes vagy ezen a szemüvegen keresztül kezelni a másikat, holott ennek nagy része nem is volt igaz. És már betetted a másikat egy érzelmi dobozba. Ez azt jelenti, hogy amikor a másikat meglátod, azok az érzések párosulnak vele kapcsolatban a lelkedben. Előítélettel van, erről beszéltem. Megrágalmaz, vádol, panaszkodik, kifogásol, elferdítve ad elő. Hamis megerősítést ad, maga az ördög. Milyen döbbenetes, hogy az ördög azt is megteszi neked, hogy rosszul gondolkodsz valakiről, és meg is erősíti. Fog történni olyan, amivel alá fogja neked támasztani a hazugságát. Az is hazugság, amit akkor érzékeltél a következő alkalommal, de ezt azért fogod úgy érzékelni, úgy fogja neked tanítani, hogy azt látod, na így van. És még mindig nem beszéltetek. Még mindig nem kérdezted meg. Mindig nem adtál lehetőséget arra, hogy fölmérd, hol tart az úton. Hogy bűnben van, vagy már felismerte, vagy már kifele jön. Vagy csak félreértettem. Vagy tök más ember, mint én vagyok. És sosem lesz olyan, mint én. És nem az a jó, amit én gondolok, hogy jó, hanem az is jó lehet, amit ő gondol, és azzal én több vagy, teljesebb vagyok. Kitérő, démoni tanítások, társválasztó szemináriumok, társválasztó weboldalak. Szereti a pizzát, szereti a forró csokit, szereti a mogyorókrémet, szereti a YouTube-t, szereti Robin Williams-et, szereti a fehér kutyát, utálja a galambot, városban szeret élni. meg a lazanyát is szereti. Tök olyan, mint én vagyok. Az én társam, halleluja! Mekkora baromság. Mutasd nekem egy házaspárt, akit Isten adott egymás mellé, aki tök olyan, mint a másik. Hát bocs, a házasságban nem azért kapsz társat, hogy ugyanolyan legyen, mint te, akkor magadat kell elvenni. Hanem a házasságban azért kapsz társat, hogy téged kiteljesítsen az Isten, mert tele vagy hiányosságokkal. Egy-kettő, azért adott Isten neked társat, hogy kényszerítsen azokra a változásokra, amelyekre magadtól képtelen lennél. Nem vennéd a fáradtságot, hogy megváltoz azokból a rigójáidból és rossz tulajdonságaidból, amelyre a társad minden nap emlékeztetni fog. Mindaddig, amíg meg nem változol. És milyen nagyszerű dolog. És elszúrják az emberek, hogy világi ideológia szerint, démonok tanítása szerint gondolkodnak a társválasztásról, és találkoznak valakivel, és másképpen reagál dolgokra, mint ő, és az nem az Úrtól van. Miért? Miért? Csak lehet, hogy nem érted. Tehát hogy is érthetnéd, amíg nem ismered? Hol tartunk az úton ebben a kapcsolatban? Ja, még nem vagyunk 40 éve házasok. Most találkoztunk kétszer. Most már értem. És még 40 év múlva is lehet meglepetést okozni egymásnak. Na, mondjuk én csak 19 éves házas vagyok, de már az sem kettő. Na, menjünk tovább, ez csak egy kitérő volt, mert tipikus ördögi tevékenység, amelyel meglop embereket a sátán. Oké. Okol, hibáztat, hamisnak nyilvánít, megcáfol, félrevezet, becsap, eltérít, ellenségeskedik, vitatkozik, fél, idegeskedik, ellenáll. Egész bő tartalommal rendelkezik, igaz ez a szó, és mennyi mindenre ismerhetünk rá. Mennyire is mindenre ismertünk rá, amely pusztítja a kapcsolatokat. Amely az úton való járásban tönkre akar tenni bennünket, és tönkre akar tenni a kapcsolatainkat. No, amikor megtűrjük a neheztelést a szívünkbe, testvéreinkkel, rokonainkkal, barátainkkal szemben, akkor kaput nyitunk az ördögnek. Nyitunk egy kaput a tanításaira. Mert neki adtunk teret, azt fogadtuk be. És jön a következő tanítás, hogy ezt elmondtam. Nem mindegy, hogy kinek az teret, és kinek adunk teret az életünkben. Az ördög, amikor jó napokban élünk, és sikeresek vagyunk, kihasználja ezeket az időket, ugyanis ilyenkor hajlamosak vagyunk az önteltségre, a felfogalkodottságra és a büszkeségre. Mikor jól megy a dolgunk, és nem érezzük annyira a szükségét a barátainknak, a testvéreinek és rokonainknak, akkor kezdjük osztani az eszet. Az ördög meglop bennünket, tönkreteszik a kapcsolatainkat, és nagyon hamar eljön az idő, amikor nagy bajba kerülünk, akkor meg már elég büszkék vagyunk még mindig ahhoz, hogy ne ismerjük be, hogy milyen nagy szükségünk van a másikra. És kész, elérte az ördög, amit akar. A büszkeség, a gőg, az önteltség, a megkeményedés, a keserűség csapdájába ejtett bennünket. Mert persze, amikor jó napokat élsz, akkor nem érzel annyira a szükségét a többieknek, de ha te bölcs vagy, akkor tudod, hogy kapcsolatok nélkül nem tudsz előrejutni az életben. És a nehéz napokban óriási értéke van a barátságnak, de azokat a jó napokban meg kell becsülni. És értékelni kell. És a nehézségek akkor legborzasztóbbak, hogy hallottuk most hétvégén is, amikor azt érzed, hogy nem tudod megváltoztatni. Tehát nem azok a nehézségek rémisztőek, amelyeket tudod a megoldást, hanem azok, ami kicsúszol a kezedből, és azt mondod, hogy nem tudom megváltoztatni. Túl van az én hatókörömön. Borzasztó. Nem tudok megváltoztatni semmit ebből. Mert vagy a főnökömön múlik, vagy a kormányom múlik, a törvényeken múlik, a munkahelyemen múlik. Nem rajtam. És milyen fontos, hogy legyen valaki, aki oda megy hozzád. Szóval, tesó, baj van. Szomorú vagy. Nem ilyen szoktál lenni. Szóval, igen, nagy baj vagyok. Gyere, imádkozzunk. Vigyük a mindenható, ez egyik az örök Isten elé. Mert neki van hatalma ezt megváltoztatni. Te soha nem tudod. És akkor ő van jó napokban. És akkor engem felemel. És engem bátorít. És közel visz az Úrhoz. Milyen értéke van az én barátságnak? Milyen értéke van az ilyen kapcsolatoknak? Milyen fontosak a rokonaink, a szeretteink, akik megáldott bennünket az Úr? És ezek nehéz napokban válnak készpénzé. Nem a jó napokban. A jó napokban befektetünk ezekbe a kapcsolatokba. A szükség idején pedig arhatunk belőle. A kevésség és a gőg, vagy éppen a keserűség ezekben a napokban amikor megjelenik a szükség, olyan erősségként jelentkezik az emberek életében, akit megkötözött az ördög, és húzamosabb ideje benne vannak már nehezterésben, sértettségben, önigazságban, amikor úgy gondolják, hogy nekik van igazuk, és másoknak azt kell csinálni, amit ők gondolnak, vagy éppen megsebződtek és keserűséget hordoznak az életükben, hogy egyszer nem tudnak kijönni belőle. Tehát mint egy nagy kő ott van az életükben, nem tud bejönni a fény, nem tud bejönni a megoldás. Van egy jó hírem. A Márk 16.3.4-ben van leírva. Márk 16.3.4. Erről beszélgettek az asszonyok egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratától? Akkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. Hát ez a csoda. Megint elmondok egy történetet. Amikor megtértem, és új életet nyertem, nem traktálni akarlak benneteket magammal, ne értsenek félre, nem ezért használom magam példának. Belevetettem magam az igébe, az imádságba, az életem erről szólt. Tehát dolgoztam, meg egész nap Bibliát olvastam, még imádkoztam, ugye nem jártam biliárdozni, moziba, tévét nem néztem, mindenféle keftelés, ami volt az életemben. Kimaradt szolgálni, meg még nem szolgáltam, meg be sem voltam merítkezve. És akkor mit csináltam? Ugye kimaradt az életem 22 év, addig nem olvastam Bibliát, akkor úgy ez olyan szomjas volt a szellemem, a lelkem, hogy muszáj volt az igét, faltam, olvastam minden nap, órákat olvastam Bibliát, és imádkoztam. Milyen nagy jó befektetés volt ez később, mert akkor már nem volt annyi idő. És az én barátaim pedig neheztelni kezdtek rám. Tehát azt érezték, hogy én elvárom tőlük, hogy ugyanök legyenek, mint én, és ezért elkezdtek rám neheztelni. Ők még eljártak biliárdozni, őket nem úgy ragadta meg az Úr, nem ugyanazt az ajándékot kapták, mint én. És éreztem egyik barátom felől, hogy amikor belépünk egy terembe, még a két külön ponton megyünk is be, megfagy a levegő. Érzed, igaz? Szoktál érezni, amikor valaki haragszik rád. Valaki nehezte rád. Szoktátok érezni? Igaz, lehet érezni azt, igaz, hogy az nincs rendben. És ezt szenvedtem ettől. És gondoltam, mit tettem? Hát biztos, hogy mondtam olyat meg akaratlanul is, ami esetleg lehet osztottam az esetén is, hogy nektek is így kéne. Simán benne van. Tehát csak erre nem emlékszem. No, hát figyelj, a keresztény voltam, és közben együtt szolgáltunk. És ez borzasztó fájdalom volt, és nagyon jó barátok voltunk a világban is. Most meg keresztények lettünk, és megjelent a feszültség. Fúj! Biztos az Úr szent lelkétől való volt, mi? Csak azt mondtam, itt a vége. Tehát én ezt így nem akarom tovább. Világosan vált számolni, ez ördög. Ez az ördög munkálkodik, a diabolosz próbálja tönketenni a kapcsolatunkat. Imádkoztam az Úrhoz, kértem kegyelmet tőle, hogy Uram, én ezt a követ nem bírom elhengeríteni. Ami közöttünk van, meg ebben a kapcsolatban ott van. Hengerítsd el. Leültem beszélgetni a barátom, elmondtam neki, mit érzékelek. És azzal kezdtem, bocsáss meg nekem, ha bármilyen megbántottalak. Kérem, hogy mikor rám nézel, tudd, hogy én szeretlek téged. És bármit mond neked az ördög, bármit sok a füledbe, te tudd mellé azt, hogy én szeretlek téged. És én is így nézek rád. És csodák csodája, odaértem erre a pont, és a kő el volt hengerítve. Azt mondta, rendben van. Ő is sajnálja, mi közöttünk volt eddig. És ezt vigyük az Úr elé. Imádkoztunk, megszűnt. Több mint 20 éve. És azóta is rendezett kapcsolatban vagyunk, és nincs tere az ördögnek közöttünk. Nem vagyunk egyformák azóta sem. Nem ugyanazt tesszük, nem ugyanolyan szolgálatban állunk, nem ugyanolyan ajándékunk van az Úrtól, de nagyon szeretjük egymást, és tiszteljük egymást. Látjátok, milyen fontos dolog az, hogy megengedni az Úrnak azt, ami az ő dolga. Lehet, hogy neked nem fél bele a hitedbe, meg gondolataidba, hogy fogom én ezt elhengeríteni, ezt a követ az útból. Hát ez egy halott dolog. Hogy fog ez a halott innen kijönni? Hogy fog ez a halott kapcsolatból bármi is rendbe jönni? Az Istennek van erre hatalma. Az Istennek van erre hatalma. Figyeljünk oda. Különösen testvér és testvér között. Megengedhetetlen. Elfogadhatatlan. Hogy megtűrjük az életünkbe. De a családban, a rokoni kapcsolatokban is. Amennyire rajtunk múlik. Itt már azt kell mondanom. Éljünk minden emberrel békességben. Hogyha nem testvérek, még ugye a rokonaink. Nem az Úrban vannak. Hát nem lehet azt várni tőlük, hogy úgy vegyék a Krisztust, amíg nem is tértek még meg. A példabeszédek könyvében a 6. rész 16-19-es versből olvasok egy szemelvényt ennek megerősítésére. 6 dolgot gyűlöl az Úr. A testvérek közt visszászító ember. Ez az egyik, ami gyűlöl az Isten. Nyilván ez egy gyűlöl a gonoszt is az ördögöt az Úr. mert viszályt támaszt, viszályt szít. Végül hadd tegyek fel egy kérdést neked személyesen, és válaszolj magadban. Te hogyan döntesz? Hogy mélj tovább? Hogy élsz? Kész vagy szembenézni azokkal a kapcsolataiddal, amelyek tönkre mentek, és az ördög meglopott benneteket? Kész vagy kérni az Urat, hogy hengerítse a követ az útból? Kész vagy bocsánatot kérni? Kész vagy letenni a büszkeséget, a gőgöt, a keménységet, a megkeseredettségedet ebbe a kapcsolatba? Vagy maradsz rabja az ördögnek, és engedsz az ő tanításának? Kész vagy eladni az Úrnak az életedet, hogy kapcsolódj hozzá, amikor dolgozik egy életben? Azzal a finomsággal, lelki érzékeléssel, hogy megérted, hol tart az a másik. Legyen az testvéred az Úrban, legyen az egy embertársad, rokonod, szomszédod, ismerősöd, aki felé az evangéliummal szolgálsz. Péter ezt mondta: Uram, hányszor vétkezhet ellenem, atyám fia? Úgy, hogy megbocsássak neki. Jézus így válaszolt: nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is. És utána beszél Jézus a 10 talentum adósságról és a 100 dinár adósságról. A 10 talentumot, aki elengedte az adósának, az adós pedig nem engedte el a sokkal kevesebbet az ő neki tartozónak. Nagyon fontos figyelmeztetés. Ézsaiás prófita imádságát olvasom. Az Ézsaiás prófita 64:5-től: mindnyáján olyanok lettünk, mint a tisztátalanok. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadunk mindnyájan, mint a falevél. Bűneink elsodornak bennünket, mint a szél. Nincs, aki nevedet segítségű hívná, aki buzgón ragaszkodnék hozzád. Elrejteted orcádat előlünk, bűneink hatalmába adtál bennünket. Uram, atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyag, te ami formálunk. Kezed alkotása vagyunk mindnyájan. Uram, ne hagyj ennyire, ne haragudj ennyire. Ne emlékezz örökké bűneinkre. Tekints ránk, mindnyájan a te néped vagyunk. Legyen ez a mi imádságunk is, hogy atyám, tekints ránk. Bocsáss meg vétkeinket. Bocsáss meg bűneinket. Bocsáss meg a szeretetlenségünket, a gőgünket, a büszkeségünket, az önhítségünket, az önigazságunkat. Atyám, köszönöm, hogy atyám vagy. Nagyon köszönöm neked a Krisztust, a fiadat. Olyan nagy tisztesség, hogy hozzátartozhatom. Olyan csoda, hogy örök életet adtál nekem. Fantasztikus vagy. Ez az én munícióm az életre. Gyönyörködöm benned. Legyen áldott a szent neved, atyám. Én pedig a te gyermeked, mi pedig a te néped vagyunk. Szeretném, most elcsendesednénk, és egy kicsit engednénk Isten szellemének, hogy mélyleg legyen a szívünket, és magunkban imádkoznánk, és az elhangzottak alapján mérlegelnénk az életünket, Isten mérlegére tennénk az életünket. Jó csendben, egy magunkban, behunyott szemmel, lehetőleg, hogy akkor picit a behunyott szem azért segít, hogy magunkkal tudjunk foglalkozni, nem másokkal. Mennyi atyám, mindent látsz és mindent tudsz, csendben elmondott imádságainkat, sóhajtásunkat, vagy akár kétségbe esett imáinkat is meghallgattad, köszönjük ezt neked. Hálásak vagyunk, Uram, hogy nem vétkeink szerint fizettél nekünk, hanem fiadat, Krisztus adtad vétkeinkért, bűneinkért. Hogy hirdethetjük ezt a jó hírt, hogy van lehetőség megtérni, van lehetőség bűneinket bevallani, van lehetőség a bűnök bocsánatát elnyerni, és az örök élet ajándékát megkapni tőled, hogy gyermekeiddé lehetünk, és így hívhatunk, hogy atyánk. Dicsérlek ezért, Istenem. Köszönöm neked, Uram, hogy imádkozhattunk azokért a megromlott kapcsolatokért, és hengerítsd el a követ, Uram. Képtelenek vagyunk megváltoztatni, meggyógyítani. Sok esetben végletekig megromlottak ezek, talán hosszú évek óta tűrtük el és vétkeztünk elled. Bocsáss meg ezt nekünk, Uram. Köszönöm a reményt, hogy van lehetőség meggyógyulni, van lehetőség helyreállni. És megérthettük, Uram, hogy nagyon nagy ajándékok vagyunk egymás számára. Megajándékoztál bennünket testvérekkel, barátokkal, megajándékoztál bennünket a családunkkal. Köszönjük ajándékodat, Uram, nem szeretnénk tékozolni. Jól szeretnénk élni. Adj kegyelmet, hogy a gőg, a büszkeség, a hamisság, a keserűség el ne uralkodjék szívünkön, elménken, meg ne vakuljunk, el ne tompuljon az érzékelésünk. Hadd legyünk, Uram, tisztán látók, tiszta szívvel gondolkodók, az igének nem betűjét, hanem szellemét, megélőjét, téged Krisztus követők. És még imádkozom azért, hogy ha tudjunk odafigyelni embertársainkra, ha tudjunk szeretettel fordulni feléjük, és úgy segíteni nekik, ahogy te szeretnél rajtunk keresztül. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Áldjon meg az Urbánteket.